95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány erőfeszítései következtében Magyarország az Európai Uniótól 2025-ben 85 milliárd forintos támogatást tudott megszerezni, amely egyébként is járt hazánknak, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Pomázon. Soltész Miklós a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában működő Boldog Gellért szakkórházban tartott sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a megszerzett Magyarországnak járó támogatásból egészségügyi intézmények fognak megújulni a következő évek során, és az idei esztendő sikere, hogy ebből a forrásból újabb 8 egészségügyi intézmény részesül már most. Ez a 8 intézmény összesen 31,5 milliárd forintos támogatást kap. Még egy hétig jövő csütörtök délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbevételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást az országgyűlési választásra. A látássérültek Braille szavazósablont igényelhetnek még egy hétig. A szuverenitás párti politikusok összefogására szólított fel Úrhidán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a Fejér vármegyei településen azt mondta, szuverenitás pártinak tekinti a Fidesz és a Mi Hazánk politikusait is. Meg kell fontolni azt, hogy a jövőben együtt tudnak-e gondolkodni, együtt tudnak-e dolgozni. A Tisza párt elnöke erre úgy reagált, a Fidesz és Mi Hazánk koalíció kivezetni Magyarországot az Európai Unióból, olvasható az Inforádió oldalán. Maradhatnak a korábbi főigazgató ellen tiltakozó pszichiáterek a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben. A Népszava úgy tudja, a tavaly szeptemberben kinevezett orvosigazgató Sárosi Andrea megbízott főigazgatóként elfogadta, hogy mindannyian visszavonták felmondásukat. Regionális központot hozhat létre Magyarországon a kínai Exim Bank, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy az Európába irányuló kínai vállalati beruházások mintegy harmada Magyarországra jön végül, és itt hoz létre munkahelyeket. Nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette az összes, az országon kívül gyártott lakossági wifi routert az Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottsága. A hatóság megtiltotta az importjukat és forgalmazásukat. A Perzsa-öböl országai szerint a létüket fenyegetik az infrastruktúrájuk elleni iráni támadások. Az érintett államok képviselői az ENSZ emberi jogi tanácsának Genfben megrendezett rendkívüli ülésén vettek részt. Volker Türk a testület elnöke szerint a polgári célpontokat érő csapásokkal Teherán háborús bűnöket követel. Az amerikai hadsereg több mint 1000 légideszantos katonáját vezénylik a következő napokban a Közel-Keletre. Az Inforádió azt írja, az még nem világos, hogy mi lehet az elitegység szerepe az Irán elleni amerikai és izraeli hadműveletek, valamint a Hormuzi szoros újranyitásának támogatásában. Újabb csapás érte Iránban a Busheri nukleáris erőmű területét, ezért folytatódik az orosz személyzet evakuálása. A Rosszatom azt is közölte, a támadásnak nincsenek áldozatai. Eközben az iráni hadsereg szerint robotrepülőgépekkel támadták az Abraham Lincoln repülőgép hordozót. Az amerikai hadsereg nem erősítette meg még a hírt. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős borult idő várható. Az ország keleti-délkeleti felén lehetnek olyan tájak, ahol hosszabb időre délelőtt kisüthet a nap. A Dunántúlon kiadós esőre lehet számítani. A hőmérséklet csúcsértéke nyugaton 4 és 12, a Dunától keletre 12 és 20 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabadidőjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Nyolcvan éve 1946-ban épült az Ondi magyarok nagyasszonya katolikus templom. A település mindössze 600 lakosának nagy vágya volt, hogy a jubileumra kívülbelül felújítsák a templomot. A felújítási munkálatokat követően Ternyek Csaba egriesek szentmise keretében áldotta meg az épületet. Műsorunk első részében érsek atya prédikációját hallják.
Nagybőjti útunk során fontos számunkra az, hogy az életünket újra és újra úgy tekintsük, mint Isten ajándékát, Isten adományát, hogy úgy tekintsünk rá, hogy egy különleges lehetőség, hogy az időben élünk, és az időben előre haladva lehetőségünk van arra, hogy jobbak legyünk, lehetőség van arra, hogy egy helybe tapossunk, lehetőségeink vannak, amit az idő biztosít számunkra. Ez az idő különleges módon jelentkezik a mai evangéliumban, ebben a hosszú történetben Lázár feltámasztásáról. Az elején arról hallunk, hogy Jézus mintha késlekedne, két napig nem indul el. És amikor megérkezik, akkor már a barátja négy napja a sírban nyugszik. Vajon miért várt ilyen sokáig? Azért, hogy megnyilvánuljon az Isten dicsősége. Az elején használtam egy szót, amelyet az evangéliumból vettem, a leggyakrabban használt szavaink közé tartozik. Ha őseink ezt és ezt tették volna. Ha mi ezt és ezt tettük volna ekkor-akkor. Amikor visszatekintünk, akkor szívesen boncolgatjuk az eseményeket, a tényeket. Mi lett volna, ha? Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Azért építették az ősök ezt a templomot, hogy ha a gyermekeik, ha az unokáik az Istent akarják imádni, ha az Istennel találkozni akarnak, akkor ebbe a templomba betérve legyen erre lehetőségük. Ha itt lettél volna. De talán nekünk azt mondja az Úr, nem ha itt lettem volna, hát én itt voltam végig. Én ebben a 80 évben végig itt voltam akkor is, amikor nem volt ilyen szépen kidíszítve ez a templom, mint most gyönyörű, világos falakkal, mindenütt a tisztaság, és ma zsufolásig megtöltöttük. Ha máskor is ilyen szép lett volna, ha máskor is így zsufolásig megtöltöttünk volna, talán az életünk is sok mindenben máshogy alakul. de nem erről szól az evangélium. Az evangélium arról szól, hogy ha most, itt és most új életet akarunk kezdeni, akkor az Úr erre mindig lehetőséget ad nekünk. Csodálatos dolog az Isten irgalmassága és kegyelme, amely újra és újra meglátogat bennünket, és nem szab feltételeket, csak egyetlen feltételt, azt, hogy térjünk meg. Ez a nagybőjtnek a legfontosabb üzenete, hogy kezdjük megint újra az életünket. Lehet, hogy sok minden terhünk van, amit cipelünk, amit le kéne raknunk. Ha ezeket lerakjuk, a Szent Jónásban, a bűnbánatban, ha megújítjuk az életünket, akkor ismét az Úr fölkarol bennünket. Ismét érezzük azt, hogy hozzátartozunk. Ismét érezzük azt, hogy szeret bennünket. De ennek a mai evangéliumnak azért az igazi üzenete, az mégiscsak az a téma, amely az egész nagybőjt során felkészít bennünket Jézus Krisztus üdvözítő szenvedésére, halálára és feltámadására. Jézus azért jött, hogy bemutassa nekünk Isten szeretetét, és azzal a megbizatással jött, hogy bemutassa, hogy Istennek hatalma van legyőzni a halált. Az Isten Úr a halál felett. Már erről tanúskodik az az ószövetségi olvasmány is, amelyet olvastunk Ezekiel prófétától, hogy kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból. És aztán Ezekiel egy olyan szót használ, amelyre mindannyian rá vagyunk hangolódva. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Belétek oltom lelkemet. Kiárasztotta ránk az Úr az ő lelkét, és az ő lelke itt van közöttünk, itt él bennünk. Az ő lelkével tudunk megújulni. Az ő lelke az, amely segít bennünket, hogy Szent Pál apostol korintusiakhoz írt levele szerint ne a test szerint, hanem a lélek szerint éljünk. Mit jelent test szerint élni? Azt jelenti, hogy teljesen evilági módon. Ha úgy élünk mi keresztények is, mintha Isten nem létezne, akkor test szerint élünk. Akkor élünk lélek szerint, ha számításba vesszük, ha tudjuk, de nem számításból, hanem Isten iránti szeretetből, hogy mi hozzátartozunk, hogy ő annyira szeretett bennünket, hogy egyszülött fiát adta odaértünk. Azért, hogy nekünk életünk legyen. Életünk legyen, és az életünk bőségben legyen. Ez az, kedves testvéreim, a feltámadásnak a hite, amely igazából keresztényé tesz bennünket. Mi nem azért vagyunk keresztények, mert hiszünk az Istenben. Ez nem igaz. Az igaz, hogy hiszünk, de nem emiatt vagyunk keresztények. Azért vagyunk keresztények, mert hiszünk Jézus Krisztus halálában és feltámadásában. Ezért van a húsvét ünnepe, hogy ezt újra és újra aláhúzza bennünk, évről évre, életünk során hány húsvétot élünk meg. Ki többet, ki kevesebbet. Van, akinek elég 20-25, van, akinek a 80 sem elég ahhoz, hogy igazából befogadja ennek az örömhírnek a nagyságát, hogy megváltottak vagyunk, hogy a feltámadásra meghívott emberek vagyunk. Mindez persze azért nem azt jelenti, hogy mi komolytalanra vennénk a halált. Tudjuk, hogy a halál szörnyű ténye, az a kapu, amely előttünk van, amelyen mindannyiunknak át kell menni, az egy megrendítő erővel hat ránk. Nem véletlenül Jézus is barátja halálán megrendült. Többször is aláhúzta a mai evangélium. Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Aztán később könnyekre fakadt. Nem sokszor olvasunk erről, hogy Jézus könnyekre fakadt. Még a utolsó vacsora után, amikor a Getszemáni kertben a saját szenvedésére és halálára gondolt. Ő is visszariadt a szenvedéstől és a fájdalomtól. De engedelmességből és az atya iránti szeretetből legyőzte ezt az emberi gyengeségét, amely benne is ott volt. Mélyen megrendülve a sírhoz ment, és akkor mondta Lázárnak, hogy jöjj ki. Nos, ez a feltámadás, amely Lázár esetében történt, vagy más leírásokban Jairus lányát is Jézus feltámasztotta, ez nem ugyanaz a feltámadás, mint amiben Jézus Krisztus részesült a halála után. Hiszen Lázár is, és Jairus lánya is később újra meghaltak. Erre az életre támadtak fel. Jézus Krisztus feltámadása alapvetően különböző volt. Ő nem erre az életre támadt fel, hanem arra az életre, amelyre mi is mindannyian hivatalosak vagyunk. Arra az életre, amely halálunk után ránk vár. Jézus Krisztus élete, a megdicsőülteknek az élete, a végtelen, vég nélküli élet, amikor már többé nem lesz úr rajtunk a fizikai halál. Ez az örök élet, amelyre készülünk, és ez az, amiben mi hiszünk. Ez az, ami megkülönböztet bennünket minden más Isten hívőtől. Mi keresztények, legyünk katolikusok, legyünk reformátusok, evangélikusok, vagy bármelyik más keresztény felekezet, mindannyiunk közös hite, a feltámadás hite. És ez az, meg a Szent Háromság hite, amely alapján mi együtt mindannyian keresztények vagyunk, és ezért tudunk ezen az alapon egymásra testvérként tekinteni. Ez nem ugyanaz, mint a más vallásúak, akik hisznek Istenben, de nem hisznek úgy az örök életben, mint mi, nem hisznek a feltámadásban, nem hisznek az örök életben. Ez a húsvét csodálatos titka, húsvét csodálatos ajándéka számunkra. Én azt kívánom az ondiaknak, hogy tudjanak az idei nagybőjtben, az idei húsvéti készületben megerősödni ebben a hitünkben. Mert akkor, hogyha ez sikerül megtennünk, akkor gazdagabb lesz az életünk, akkor boldogabbak leszünk, kevésbé leszünk zaklatottak, kevésbé tudnak kirángatni a nyugalmunkból és a békességünkből mindazok a rossz hírek, amelyek talán körülvesznek bennünket. Mert van egy biztos pont, egy biztos kapaszkodó az életünkben. Jézus Krisztus, akit mi szeretünk, ő a mi barátunk, mi hozzátartozunk, és az életünknek a középpontját ő határozza meg. Ha itt lettél volna, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg, testvérem. Ha itt lettél volna, nem történt volna velem ez a rossz, nem történt volna az a rossz. Ha így lett volna, ha úgy lett volna, ha ezek a feltételes módok, ezek nem segítik lelkünk békéjét. Bizonyosság van, itt van velünk, nem ha, ő itt van, itt él. És ha befogadjuk, akkor a saját életünkben, a saját életünkbe tudjuk befogadni. Bennünk él Szent Lelke által. Ezért olyan fontos, hogy a lélek szerint éljünk, és ne a test szerint, és akkor tudjuk teljesíteni a lélek cselekedeteit. Nos, ez a megújult templom, ez a felújított templom, és ez a közösség, amely itt ezen a településen ma összegyűlt, ebben a hitben erősödjön meg, és így szeretettel haladjunk előre. Ebben segítsen bennünket a mindenható Isten. Amen.
A főpásztort köszöntő Danyi László, az egyházközség világi elnöke, felidézte a múlt eseményeit, miszerint a II. Világháború után a helyi közösség felekezettől függetlenül összefogott, és fél év alatt felépítették a templomot.
Ma különleges pillanat tanúi vagyunk itt az Ondi római katolikus templom falai között. Nem csupán egy felújított épületet ünneplünk, hanem múltunkat, jelenünket és jövőnket egyszerre. Múltunkat, mert a 6 évig tartó, sok szenvedést hozó II. Világháború befejezése utáni első évben, 1946-ban ennek a kicsiny falunak a lakossága összefogott, és néhány hónap alatt felépítette településünk II. Templomát. Együtt, egy közösségként. Római katolikus hívők, görög katolikusok, reformátusok. Ez a templom nem csak kő, amelyet lovaszekerekkel hoztak ide az Ond felett elhelyezkedő Kassahegyről, hanem az ondiak rendíthetetlen hitének és a felekezeteken átívelő szeretetének tanúbizonysága. Az alapozáskor nem azt nézték, ki melyik templomba jár vasárnaponként, hanem azt, hogy mire van szüksége a falunak. 6 hónapra, mindössze fél évre, és egy Lőrinc György nevű lelkes pap vezetésére volt szükség ahhoz, hogy ez az építkezés megvalósuljon. Mindez egy olyan korban, amikor az ország még a sebeit gyógyította. Itt Ondon egy fiatal lelkipásztor hite és a hívek áldozatkészsége hegyeket mozgatott meg. Templom szentelőre 1946. október 6-án került sor. Számomra ez az ünnep személyesen is sokat jelent. Édesanyám mindössze 16 éves lány volt, amikor az akkori templom szentelésen itt állt, és egy erre alkalomra írt verset szavalt el a hívők előtt. Ma, évtizedekkel később, én állok itt önök előtt, és bár a szavak mások, az üzenet ugyanaz. Ez a templom is az összetartozásunk biztos bástyája. Ahogy az ő generációjuk megépítette, a mi feladatunk, hogy megőrizzük és élettel töltsük meg ezeket a falakat. Kérem, engedjék meg, hogy most 80 évvel ezelőtti templomszentelőre nyomtatott meghívóból idézzek. Templomszentelés magasztó szertartását dr. Madarász István, kassai püspök úr végzi, papi segédlettel. Megjelenésével hitet tesz a kereszténység mindenek felett álló összefogó erejéről, és megtiszteli a kis Ondi egyház közösségét, mely 6 hónapig tartó, fáradhatatlan munkával bizonyságot tett az építő kereszténység mellett. Ez az örökség kötelez minket is a jelenben is. A kereszténység az összefogás ereje. Ma, amikor a megújult falakat csodáljuk, ugyanazt az összefogást ünnepeljük, mint 1946-ban. Köszönet illeti mindazokat, akik adományaikkal, munkájukkal, vagy támogatásukkal hozzájárultak, hogy ez a templom méltó maradjon őseink áldozatvállalásához. Köszönetemet fejezem ki dr. Kont Zsófia államtitkárasszonynak, hogy segítő közbenjárására Magyarország kormánya 20 millió forint támogatást nyújtott a templom felújításához, amelyből a tetőszerkezet felújítása és a templom külső-belső festése valósulhatott meg. Köszönetemet fejezem ki a fiatal lelkes Marosi Balázs atyának, aki a templom felújítást szervezte, irányította és buzdította az egyházközség tagjait. Végezetül az édesanyám által elmondott verseinek utolsó verszakával kívánom, hogy ebben a templomban sok örömteli pillanat, őszinte ima szülessen, és aki belép, egy kicsit könnyebb szívvel menjen tovább. Csillagfénnyel rakod nehéz sötét utunk, csalóka fény után soha nem indulunk. Eztán áldás szálljon, minden szívben szálljon, és ez a kis templom dicsőségben álljon.
Marosi Balázs plébániai kormányzót arról kérdeztük, mit jelent a templom a helyi közösség számára.
Mivel idén ünnepi templomunk a 80. születésnapját, ezért a jubileumi szent évben kezdődött a templomnak a felújítás. Ez egy fontos célkitűzés volt, hogy ezzel is emléket állítsunk a jubileumi szent évnek, a remény évének. Igaz, hogy nem fejeztük be a jubileumi évben, az hamarabb bezárta a Szentatya, de ez volt a fő cél, hogy a templom felújítását elkezdjük. Először a templom belsőt újítottuk föl, egy restaurálás és festés után. Aztán elkezdődött a külső felújítása, tetőzetnek a cseréjével, homlokzat festésével, ablakok és ajtók cseréjével, tehát a nyílászárókat is próbáltuk korszerűsíteni, illetve a torony szerkezetének a felújítása, és hát egyéb ilyen apró technikai beavatkozások történtek, amelyek ugye gyakorlatilag a templom külsejét szebbé teszik. Ond egy kis település, igazából összeolvadt már szerencsel, gyakorlatilag, hogyha a vezetését nézzük, akkor szerencshez tartozik közigazgatásilag, ugyanakkor az ondiak lokálpatrióták, tehát ők nagyon szeretik a településüket. A világi elnöknek, ugye Dani Laci bácsának, még az autójának a rendszáma is ez, Ond. Tehát annyira szeretik a települést, és ez látszik, hogy fontos ez a hely, fontos ez a település. Mind a református, mind a katolikus templom, ugyanis két temploma van ennek a településnek. Nagyon sokáig a reformátusoknál esperesi központ volt Ond, a katolikusoknál pedig hosszú ideig volt helyben lakó plébános. A hívek elmondása szerint Prohászka Otokár püspöknek az unokaöccse is itt volt plébános, azt hiszem Prohászka Jánosnak hívták. Tehát hosszú ideig itt helyben lakó papok voltak, de aztán a paphiány következtében szerencshez csatolták. Az ondiaknak, mivel nagyon lokálpatrióták és szeretik a helyet, ahol élnek, éppen ezért a templom az egy megtartó erő, és összehozza a közösséget, szeretik szépíteni, rendben tartani, szeretnek összegyűlni, imádkozni, és ez nagyon fontos, hogy a régi világból, a régi ondból ez legalább stabil pont maradt az életükben, a templom, a hit, a vallás, az imádság, és ők ragaszkodnak is ez a stabilitáshoz.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az Ondi Magyarok Nagyasszonya templom történetét és 80 éves jubileumi szentmiséjét idéztük fel.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.
Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. A püspökök Isten népét szolgálják és őrzik a hit kincsét. Leó pápa köszöntései a szerdai audiencián. A háború őrületében az életet minden szakaszában meg kell védenünk. Tiszteletre méltó Fulton Sheent boldoggá avatják szeptember 24-én St. Louisban. Belépett hozzá Isten alázata, az angyali üdvözlet. Páter Vértesaljai László elmélkedése gyümölcsoltó boldogasszony ünnepére.
Leó pápa katekézise. A püspökök Isten népét szolgálják és őrzik a hit kincsét. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencián a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól kezdett katekézis sorozatában folytatta a Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció elemzését.
Dopo averla presentata come popolo di Dio, oggi consideriamo la sua forma gerarchica.
Múlt alkalommal Isten népéről, ezúttal az apostolokról, valamint az egyházi hierarchia szerkezetéről fejtette ki gondolatait. Az Úr küldjön egyházába olyan szolgákat, akik égnek az evangéliumi szeretettől, minden megkeresztelt javának szentelik magukat, és bátor misszionáriusok a világ minden részén. A katolikus egyház alapját az apostolok jelentik, akik Krisztus akaratából misztikus testének élő oszlopai. Hierarchikus felépítése az egységet, a küldetést és valamennyi tagjának megszentelődését szolgálja. Ez az egyházi rend örökösen az apostolokra épül, amennyiben ők Jézus feltámadásának hiteles tanúi, és maga az Úr küldte őket a világba, hogy hirdessék az evangéliumot minden kereszténynek. Miután az apostolok arra hivatottak, hogy hűen őrizzék a Mester üdvözítő tanítását, a tanítás, a megszentelés és a kormányzás feladatát Krisztus második eljöveteléig azok segítségével végzik, akik az apostolok nyomába lépnek lelkipásztori feladatukban. Ezzel az apostoli utódlással, ami az evangéliumban és a hagyományban gyökerezik, foglalkozik a Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció harmadik fejezete, melynek címe az egyház hierarchikus alkotmányáról, különösen a püspökségről.
Il Concilio insegna che la struttura gerarchica non è una costruzione umana, funzionale all'organizzazione interna della Chiesa come corpo sociale, ma una divina istituzione.
A zsinat azt tanítja, hogy a hierarchikus szerkezet nem emberi építmény, ami az egyházon belüli szerveződést szolgálja, mint társaságot, hanem egy isteni intézmény, aminek az a célja, hogy az idők végezetéig fenntartsa a küldetést, amit Krisztus adott az apostoloknak. Leó pápa megjegyezte, az a tény, hogy ezt a témát a harmadik fejezet tárgyalja, miután az első kettőben kifejtették az egyház valódi és saját lényegét, nem jelenti azt, hogy a hierarchikus felépítés egy későbbi elem lenne Isten népéhez képest. Amint azt az Adgentes dekrétum megállapítja, az apostolok lettek az új Izrael csírái, és egyben a szent hierarchia kiinduló pontjai, mint a Krisztus húsvétja által megváltott közösség a világ üdvösségének eszközeként. Ahhoz, hogy megértsük a zsinat szándékát, ajánlatos figyelmesen elolvasni a Lumen Gentium kezdetű zsinati dekrétum harmadik fejezetének címét, az egyház hierarchikus alkotmányáról, különösen a püspökségről, ami kifejezi az egyház alapvető szerkezetét, melyet az Atya Istentől kapott, fia által, és ami a Szentlélek kiáradásával teljesedett be. A zsinati atyák nem úgy akarták bemutatni az egyház intézményes elemeit, ahogyan azt az alkotmány szó sugallhatná a mai modern értelmében véve. A dokumentum ehelyett a szolgálati vagy hierarchikus papságra koncentrál, ami nem csak fokozatilag, hanem lényegileg is különbözik egymástól. Egymásra vannak rendelve, mert mindegyik a maga sajátos módján Krisztus egy papságából részesedik. A zsinat tehát azt a szolgálatot taglalja, amit a szent hatalommal felruházott férfiaknak ad át az egyház szolgálatára. Ezen belül is a püspökség, a papság, a diakonátus szintjeit vizsgálja, mint ugyanannak az egyházi rendnek a fokozatait.
Con l'aggettivo gerarchica, pertanto, il Concilio vuole indicare l'origine sacra del ministero apostolico nell'azione di Gesù, buon pastore, nonché i suoi rapporti interni.
A hierarchikus jelzővel ezért a zsinat az apostoli szolgálat egyházi rendjét kívánja jelölni, Jézus a jó pásztor működésében, valamint belső kapcsolatait. A püspökök mindenek előtt és rajtuk keresztül a papok és a diakónusok olyan feladatokat, latinul munere, kaptak, hogy mindazok, akik Isten népéből valók, s ezért valóságos keresztény méltóságnak örvendenek, szabadon és rendezetten törekedve ugyanarra a célra, eljussanak az üdvösségre. 14. Leó pápa így folytatta katekézisét. A Lumen Gentium több helyütt és hatékonyan emlékeztet ennek az apostoli küldetésnek a kollegiális és közösségi jellegére. Hangsúlyozza azonban, hogy a hivatal, melyet az Úr népe pásztoraira bízott, igazi szolgálat, melyet a Szentírásban hangsúlyosan diakóniának, azaz szolgálatnak neveznek. Így megértjük, hogy Szent VI. Pál 1964-ben miért úgy mutatta be a hierarchiát, mint a Krisztus szeretetéből született valóságot, hogy beteljesítse, terjessze és biztosítsa a hit, a példák, parancsolatok, karizmák kincsének teljes és termékeny átadását, amelyeket Krisztus hagyott egyházának. Leó pápa végül így fohászkodott a szerdai audiencián. Kedves testvérek, imádkozzunk az Úrhoz, hogy küldjön egyházába olyan szolgákat, akik égnek az evangéliumi szeretettől, minden megkeresztelt javának szentelik magukat, és bátor misszionáriusok a világ minden részén.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa, a háború őrületében az életet minden szakaszában meg kell védenünk.
In un tempo segnato dalla follia della guerra, è importante difendere la vita dal concepimento al suo naturale tramonto.
A háború őrületével jellemzett időszakban fontos megvédeni az életet a fogantatástól a természetes végéig, hívta fel a figyelmet a pápa március 25-én az általános kihallgatáson a Vatikánban, amikor a lengyelül beszélő hívőkhöz intézett köszöntésében emlékeztetett az életszentségének napjára. Lengyelországban az életszentségének napját minden évben március 25-én ünneplik. 2004-ben hozták létre, hogy egybeessen az egyházban ezen a napon tartott gyümölcsoltó boldogasszony ünnepével. A francia zarándokokhoz intézett szavaiban a Szentatya arra szólította fel az egyház pásztorait, hogy buzgón hirdessék az evangéliumot, és segítsék a keresztényeket, hogy aktívan köteleződjenek el a béke világának építése mellett. Ezt a felhívást a pápa kiterjesztette minden hívőre, majd emlékeztette az arabul beszélő hívőket, hogy minden keresztény arra hivatott, hogy szeretettel teli tanítvány és bátor hírvívő legyen, hogy hirdesse az evangéliumot az egész világon. Végül 14. Leó pápa, felidézve a gyümölcsoltó boldogasszony ünnepét, azért imádkozott, hogy ez a nap mindenki számára meghívás legyen arra, hogy kövesse a boldogságos Szűz Mária példáját, hogy mindig készen álljon Isten akaratának végrehajtására. Tiszteletre méltó Fulton Sheent boldoggá avatják szeptember 24-én St. Louisban. Luis Antonio Taglebíboros, az evangelizációs dikasztérium pro prefektusa mutatja be a boldoggá avatási szentmisét 14. Leó pápa képviseletében. Miután hősies erényeit elismerték, 16. Benedek pápa 2012-ben tiszteletre méltóvá nyilvánította Fulton Sheen érseket. 2019-ben Ferenc pápa dekrétumában elismerte a közbenjárása által bekövetkezett csodát. Ez az elismerés nyitotta meg az utat sínérsek boldoggá avatása felé, amelyet követően elnyeri a boldog címet. Fulton Sheen érsek dinamikus prédikációiról volt ismert, különösen a televízióban és a rádióban. Fulton Sheen 1895. május 8-án született egy ír családban, El Pasóban, Illinois államban, az Egyesült Államokban. 24 éves korában fedezte fel papi hivatását, és 1919-ben szentelték pappá. Felsőfokú tanulmányait a Washingtoni Amerikai Katolikus Egyetemen, Belgiumban a Löweni Katolikus Egyetemen és a római Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetemen folytatta. 1926-ban visszatért az Egyesült Államokba, és az Amerikai Katolikus Egyetemen kezdett tanítani. Ezt a pozíciót 1950-ig töltötte be. Fulton Sheen 1951 és 1969 között a New York állambeli Rochester püspöke volt, majd hatodik pápa 1969-ben kinevezte Newport címzetes érsekévé. Tehetséges tanárként és előadóként Fulton Sheen prédikációit nagyra értékelték. 1930-tól részt vett a The Catholic Hour, a katolikus óra című vasárnapi rádióműsorban, amely népszerűségének csúcsán becslések szerint 4 millió hallgatót ért el. 1951-ben elkezdte vezetni a hittel kapcsolatos témákkal foglalkozó heti televíziós sorozatot, a Life is Worth Living-et, érdemes élni az életet, amely mintegy 30 millió nézőt vonzott. 84 éves korában, 1979. december 9-én hunyt el New Yorkban. Belépett hozzá. Isten alázata az angyali üdvözlet. Páter Vértesaljai László emelkedése gyümölcsoltó boldogasszony ünnepére.
Az angyal bement hozzá. Adja hírül Lukács evangéliuma a fenséges hírt. Gábriel angyal Isten követeként hírt visz, ez az annunciáció, de a názareti szűzzel folytatott beszélgetése során kioldódik magának a hírnek a tartalma, és Mária igennyére, a Szentlélek szárra és a magasságbeli ereje borítja be őt. Abban a názáreti apróházban testesült meg az ige. Lorétói káplán vagyok. Márke és Abruzzo térségének magyar lelkipásztora, ezért gyakran térdelek a Lorétói bazilika Casa Santa kápolnájában, az egykori názáreti házban, ahol a világ megváltásának nyitó eseménye megtörtént. Az oltár fölötti felirat olvasata mindig ugyanazt a gyönyörűséges mély megrendülést váltja ki bennem. Hic verbum incarnatum est. Itt testesült meg az ige. Csak a szememmel simogatom az ősi köveket és téglákat, amelyből összerótták egykor a házat. Tudom, hogy annak héber, görög és latin karcolatai az első századok keresztényeinek hitvallását őrzik, és a pórusokban megmaradt Pollének pedig az egykori Galilea flóra térképét adják. Ha valahol lehet tiszta szívvel úrangyalát imádkozni, bizony mondom nektek, itt test és lélek együtt zengi az angyalszót és a Mériámos igent. Ide lépett be az angyal, és került Máriával egy szintre. Itt megállok, és nagy levegőt veszek, mert a megközelíthetetlen, aki elérhetetlen fényben rejtezik, a kimondhatatlan, kinek szavára mindenek lettek, most a küldötte révén valójában ő maga lép abba a tenyérnyi házba, és áll együtt az Isten és ember. Ilyen konstelláció, kegyelmi együttállás utoljára az Édenkertben történt, a hajnali lágy szellőben. A teremtés óta eltelt idő ezt a pillanatot áhította, és a teremtés alkotta valamennyi földarab, erről álmodott, hogy a hátát tartsa a belépőnek, mert áldott, aki az Úr nevében jő. A názáreti házból való Jézus éppen jeruzsálemi bevonulásakor az egész szent városa kiterjeszti az első üdvözlet kegyelmét. Puha ruhadarabok terülnek szőnyekként lába elé, és zöldellő faágok idézik a paradicsomot. A mostani virágvasárnap el ne felejtsük a mély olvasatot, a jeruzsálemi bevonulást megelőzte a názáreti introitus. Az örök Isten, aki mindenek előtt létezik, belép először is az időbe és alázattal odaméri magát, 6 hónappal az Erzsébetben történtek után. Az inkarnáció, temporalitas és ubikáció, magyarul a megtestesüléssel az emberélet Isten az időbeliség és térbeliség dimenzióját ölti magára. Időbe szorul az alfa és az omega. Elindul, kezdetét veszi Jézus órája, amelyből csak időnként szól ki. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Utalva eredetére, vagyis teremtetlenségére. Valójában az egész kinyilatkoztatása nem is más, mint végtelenségének beleoldása véges földi és emberi valóságunkba, másfelől pedig ennek az esendő emberének a fölemelése a transzcendens istenibe. Mindenhez Mária a kapu. Isten nem vette be erővel a földet, nem foglalta el, hanem megállt a kapunál és kopogtatott. Így lépett be. És ez az Isten felülmúlhatatlan alázata. És hogy ez a kapu éppen egy lányka, Názáret Máriája, ez megint Isten stílusa, amely ideológiától mentesen szabadon jár el, mint egy erőre jelezve az ő opcióját, amely a férfi-nő rendjében a partneri kapcsolatban első helyre teszi az asszonyt, és mint egy ennek a döntésnek meghosszabbításaként saját teste az egyházis asszony, anya. Egy szinten tehát a két arc, Gábrielé és Máriáé. A találkozás tekintetváltás, respektus, ahogy a szűz a Magnificatban énekli. Quia respexit humilitatem ancille sui, excenim exoc beata me dicent omnes generationis. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hiddet engem minden nemzedék. Názáret hallatlan csodája, Isten kiszolgáltatottsága. Akarod-e te, kicsi Miriam, hogy beléphessek a szívedbe? Hangzik a Szent Háromság Isten kérdése, mire érkezik Mária válasza az egész emberiség nevében. Igen, legyen nekem a te igéd szerint. Ez a lényegi kérdés 33 évvel később megismétlődik. Akarjátok-e őt? S Pilátus Jézusra mutat, mire elutasító válasz érkezik. Ám tudjuk, hogy a fiával együtt felment Auschwitz ünnepekre az anyja is. Ott van tehát Mária a kiabáló tömegben, és mivel a fia órája az ő órája is, ezért legalább ő, legalább egy valaki, de egy valaki ismét, biztosan igent mondott. Egy vérfolyásos, hétfájdalmú anya, akinek csendes igenje 3 nappal később fölzúgott az egész földkerekségen. Igen, mert Isten úgy szerette ezt a világot, benne azt a názáreti lányt, hogy ők ketten együtt adták oda édes gyermeküket a világnak. Hiszem, hisszük, hogy a világ ma is ebből él.
Péter Vértes Ajai László emlékedését hallották Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
nap verse.
Sík Sándor, Pitty-Pang. Hadd utánzom a régi mestert, ki mikor oltárképet festett, mint szolgált vagy közkatonát, oda csempészte önmagát. Én is, hogy elérzékenyedve fonom rá faragott fejedre kusza vadvirágfüzért, hadd ejtek egy szót magamért. Bizony nem voltam hajdanában nagyon beszédes az imában. Többet beszélt hozzám az Úr, mint hozzá én hálátlanul. Gyerek is van, gond a szülőnek, hogy a szava későre jő meg, addig csak hallgat és hebeg. Isten előtt, ki nem gyerek? Gyerek én is, néma, esetlen, imádkozásra tehetetlen, s néma gyereknek oda át, anyja megérti a szavát. Én, édesanyám, te megérted ezt a furcsa kéz-láb beszédet, hogy térdedhez törleszkedem, s öledbe fölkéreckedem. Ahhoz, kihez dadogni nem mer a szavahíjas férfi ember, malasztal teljes szent kezed, szavak nélkül is elvezet. Hogy hát egy így énfajta fonnyat, Pitty-Pangot is láncomba fonnyak, és ő is testvérkéivel oltárodon hervadjon el. Egyet kérek, ha önfeledve Jézuskád ringatod öledbe, akkor mit szépséget sugald, zümmögd el néki ezt a dalt.
Sík Sándor Pitty-Pang című költeményét Tóth Levente előadásában hallották. Sík Sándor 1889-ben született Budapesten, fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől a rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 45-ben lett az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke. Sík Sándor 1963-ban hunyt el Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
Imája.
Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha azt teszed, izzó parazsat raksz a fejére, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Adja meg nektek a béketűrés és a vigasztalást Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus atyát.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510 600.